Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai előadásunkon, folytatjuk az apostoli kor tanulmányozását. Tehát a témánk az első misszióút. Bevezetésként annyit hadd mondjak el, hogy eddig is folytattak missziót a keresztények, ugye láttuk eddig is apostolok cselekedeteiben, de eddig, hogy úgy mondjam, inkább spontán jelleggel, tehát amikor az Isten alkalmat teremtett, alkalom kínálkozott, akkor ők megragadták ezeket az alkalmakat, kihasználták. Most majd azzal találkozunk, mindjárt olvasom is az első verseket, hogy megkezdődött átgondoltan, tudatosan, célirányosan az evangélium terjesztése, hirdetése a korabeli világban, a római birodalmon belül, majd egy térképet is meg fogunk ezzel kapcsolatban mutatni, és három nagyobb utat tett Pál apostol ebben a jegyben. Hosszú évek leforgását, ugye egy-egy út is több évig tartott a korabeli viszonyok között, tekintve az utazást, tekintve azt, hogy több időt is töltött el egy-egy helyen. Annyit hadd egyezzek meg már most előjáróban, hogy jellemző módon néhány hetet vagy hónapot töltött el az apostol egy-egy városban vagy egy-egy településen. A három missziós útra az igaz, hogy összesen két jelentősebb kivétel volt ehhez képest. Egy Korintus nevű görög város, elég jól ismert város, azt hiszem, ott másfél évet töltött el, méghozzá úgy, hogy ő elég korán el akarta hagyni a várost, nem akarok előre szaladni, de azért megemlítem, hogy kikötő város volt, és ő sok reményt nem fűzött hozzá emberileg. El is akart menni, az Isten viszont megintette, hogy neki sok népe van ebben a városban, és maradjon, tehát külön instrukció alapján töltött ott másfél évet. A másik jelentős időtartamú időzése pedig Efézus városában történt, ahol három évet töltött el. Tehát ez egész komoly időtartamok, főleg ahhoz mérten, hogy lesz, ahol néhány napot csak, vagy néhány hetet. Ma még nem kerülnek sorra ezek a helyszínek, ma az első misszió út tehát a témánk. Annyit hadd mondjak el szempontként előjáróban is, hogy olyan területeket vettek célba, ahol élt, elsődlegesen mindenképpen, ahol élt úgynevezett zsidó diaszpóra. Nem tudom, tudjuk, hogy milyenek a jelentésnek a fogalomnak, hogy ez azt jelenti, hogy a zsidóság a korábbi történelmi hányattatások okán, meg talán gazdasági okokból is, szétszóratott a földközi tenger medencéjében, nem csak az anyaországban laktak már, és nagyon jelentős zsidó kolóniák, közösségek éltek különféle városaiban a római birodalomnak. Egyébként egy példa, hogy Pál apostol maga, akiről itt szó lesz, ő sem júdeai születésű zsidó, leírja, hogy ő tarzuszi származású, tehát egy ilyen kolóniában született. És az apostolok kézenfekvő módon, ugye ez logikusnak is tűnt, hogy kiindulási pontnak mindig azokat a településeket tekintették, ahol eleve van zsidó lakosság, van zsinagóga, hiszen joggal számíthattak arra, hogy ott van hol felvenni a fonalat, van hol továbbvinni a tanítást, tehát ott számíthatnak esetleg megértésre a zsidók részéről is, ráadásul feltételezhetik, hogy a zsidó vallásról többet tudnak a pogányok is, akik hát ott éltek a zsidókkal egy településen. Valójában ezek lehettek az ő szempontjaik. És ezek után olvasom tehát az első négy verset a 13. fejezet elejéről az apostolok cselekedeteiből. Így hangzik: voltak pedig Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, aki hivattatik Nigernek is, és a ciréniai Lúcius és Menáen, aki Heródessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és bőtöltek, mondta a Szentlélek: válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután bőtöltek és imádkoztak, kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsátottak a Szentlélektől, lementek Szeleuciába, és onnét eleveztek Ciprusba, és kezdetét vette az első missziós út. Azért olvastam fel ezt a szakaszt, talán viszonylag hosszabbnak hatott, és talán úgy tűnt, hogy nem annyira érdekfeszítő. Mégis az, mert itt egy nagyon fontos dologgal találkozunk, nem tudom, feltűnt-e, hogy azt olvastuk, hogy a gyülekezet kezeit rájuk vetette ezekre az emberekre, és így küldte el őket a szolgálatra. Ezt azért tartom fontosnak megjegyzése és megfigyelésre egyúttal, mert elég sok olyan gyakorlat van a mai kereszténységben, itt-ott gyülekezetekben, közösségekben, amely eredetileg a formáját tekintve legalábbis felelhető a Bibliában és az őskereszténységben, csak nem egyszer valami félreértés övezi ezt, vagy valami téves értelmezés ezt a jelenséget. Ugye beszéltünk már a nyelveken szólásról korábban, arra most nem térek vissza. Íme egy másik hasonló gyakorlat vagy jelenség, ugye a kézrátételnek az alkalmazása. Ja, vannak olyan nézetek, akkor elmondom először azt, ami van, és utána azt, amit itt olvastunk, hogy valami óriási hatalom adatik embereknek, akiknek hát ez egy ilyen rendkívüli hatáskör, hogyha ők valakire ráteszik a kezüket, akkor ezzel valakit felruházhat hatalommal, vagy megbízatással, vagy nem. Tehát, mint hogyha az ember keze mozdulatától függne az, hogy az Isten akkor a Szentlélekkel meg kell, hogy támogasson valakit, adhatom meg, vissza is tarthatom adott esetben ezt a rendkívüli adományát a mennynek. Hát nem tudom, ki hogy érzi ezt, hogy ki mennyire találkozott ezzel a jelenséggel, ez egy létező felfogás. Én azt gondolom, hogy egy kicsi Isten és kicsi Biblia ismeret hátterén is elég furcsán hat az emberre, nem, hogy most mi az, hogy én döntöm, hogy az Isten mit fog csinálni, ez így nem működik. És ha figyelmesen elolvassuk, amit most itt elolvastunk, akkor meg is látjuk, hogy ez nem is így működik, ahogy én elmondtam. Itt azt olvastuk, hogy mikor szolgáltak és bőtöltek, ugye a bőt az az Isten keresés, az Istentől való válaszvárás alkalma, tehát a második vers. Akkor mondta a lélek, válasszátok el nékem Barnabást és Sault a munkára, amelyre én őket elhívtam. Magyarul nem úgy volt, hogy ők kiválasztottak két embert, és a Szentléleknek nincs más választása, mint támogatni őket, hanem a Szentlélek választott ki két embert, tudatta velük, és a Szentlélek nyilvánvaló akaratának az ismeretében olvastam ezt követően, hogy akkor aztán a kezeiket rájuk vették, és elbocsátották őket. Magyarul a gyülekezetnek nincs joga dönteni az Isten helyett, a gyülekezetnek arra volt joga, hogy hitelesíti az isteni döntést, ami világossá vált mindnyájuk számára, hogy ezt a két embert erre a munkára látta jónak az Isten. Ugye szoktam mondani, ez olyan, mint amikor valaki elmegy egy esküvőre, hogy nem ott születik a szerelem, az már régen rossz, hogyha ugye ott kell, hogy szülessen, az előtte megvan, csak ott ünnepélyesen szentesítik a történést és a szövetségkötést. Hát itt is pont erről van szó. A gyülekezet rájuk vetette a kezeit, miután tudta, hogy rájuk kell vetni a kezeket, és ezért a Szentlélek kísérte is az ő munkájukat, ahogy majd látni fogjuk. Hát ennyit akkor erről az elküldésről, elbocsátásról, ez úgy gondolom, hogy fontos volt, ezért időztünk itt, és akkor kérném szépen a térképünket, igyekeztünk egy jó térképpel szolgálni, hogy áttekinthetővé váljon ez az első út. Ugye ezen a térképen van egy mulasztásom, nem jegyeztem meg, hogy honnan származik, akit érdekel, meg tudom mondani, az internetről származik a térkép, ennyivel tartozok a forrásnak, nem tudok többet mondani most róla, egy angol nyelvű térkép, de elég alkalmas a szemléltetésre. Az a térkép egyik erénye, hogy színes és ugye a tartományokat jól elkülöníti, így pedig itt van Tarsus városa, itt született Pál apostol, ugye erről beszéltem az imént. Látjuk, hogy az anyaország területe az valahol itt van, ugye Judea, illetve Szíria ugye azonos színnel jelöli a római tartományok miatt ezt a két területet, a térképünk. A célterület a misszió szempontjából az Kis-Ázsia volt, vagy Ázsia tartomány, ugye ezt a mai Törökország területének tekintetjük, ugye ezt nevezték így a Római Birodalom korában. És a térképnek az még az erénye azon, hogy jól tagolja ezeket a tartományokat ezen belül is, hogy egyetlen misszióutat tüntet fel, tehát jól áttekinthető. Ez csak az első misszióút, tehát nem egy olyan együttes térkép, amit általában szoktak használni. Ugye itt van Antiochia városa, azt olvastuk, hogy innen indultak el. Antiochiáról azt kell tudni, hogy a kereszténységnek a központjává vált. Ugye Jeruzsálem nem nagyon tudott azzá válni, itt van Jeruzsálem ugye délen, nem nagyon tudott azzá válni, mert ott nagyon erős volt az ellenállás a zsidóság részéről, voltak jelen keresztények, de igazán a szíriai tartományban tudtak megerősödni a keresztények és a gyülekezet. Látjuk, hogy itt voltak tanítók, proféták, ahogyan olvastam. Erről még annyit, hogy a Biblia a prófétai szolgálatot kettős értelemben használja. Az elsődleges, a szűkebb értelme az, hogy valaki kifejezett kinyilatkoztatást kap az Istentől abból a célból, hogy azt továbbadja a mindenkori népének, Istennek, vagy hát aki erre hallgat, és ezáltal megintessen és útbaigazítasson. Általában ezt értjük proféciján és profétán. Tágabb értelemben azonban a Biblia a proféta szót használja tanítói értelemben is, hogy a már meglévő proféciáknak a magyarázata, vagy a már meglévő kinyilatkoztatásoknak a további tanítása és magyarázata. Itt is ezt a kategóriát használja ugye a felsorolt nevekre, köztük Pál és Barnabás számunkra a fontos, hiszen Pál és Barnabás azok ketten, akiket a Szentlélek erre a fajta szolgálatra alkalmasnak ítélt. De annyit hadd mondjak, hogy a többieket nem nevezte meg, de azért, mert nem ezt a munkát szánta nekik. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem voltak jó keresztények, hanem ez a két ember volt alkalmas erre a fajta feladatra. Ugye Pál apostol, annyit hadd mondjak, hogy valószínűleg az volt az alkalmassága oka a többek között, hogy ő tényleg egy nagyon művelt ember volt, őt hát így képezték ki a zsidók, ugye főfarizeusnak szánták, ebben a minőségben képezték. Ilyen nyelveket is ismert, a korabeli nyelveket, hát őt ezt tanulta, ezt ő ismerte, ez nagyon hasznos lehetett ebben a szolgálatában. És hát amit majd ezután látunk igazán a három út tanulmányozásánál, hogy egy roppant elszánt és roppant kitartó ember volt, nem lehetett hamar visszariasztani a nehézségektől. És itt pont erre volt szükség, egy ilyen alkatra. Ő volt tehát az egyik kiválasztott a két tagú csapatban. Ugye Antiókiáról még annyit hadd mondjak el, próbáltam utána járni, hogy látjuk, hogy ők lementek Szeleuciába, ezt olvastuk utoljára, tehát ezt a kis utat tették itt meg a tengerig. Ha jól emlékszem, 30 kilométert láttam az egyik ilyen feljegyzésben, tehát Antiókia fekvése kb. 30 kilométerre van a tengertől, közel, de mégsem ott. A rómaiak, mikor behajózták a keleti tartományokba a légióikat, akkor általában itt értek partot, és innentől szárazföldön folytatták az utat. Ezért egy igen jelentős központtá vált Antiókia. A harmadik legnagyobb városa volt a birodalomnak, ezt jó tudni. Tehát Róma, Alexandria, az ismertebbek, és utána rögtön Antiókia következik. Körülbelül 500 ezer fő volt a lakossága akkor. Erre mondja, ez megy le a kalappal, egy Miskolc meg egy Debrecen együtt mondjuk, akkori viszonyok között. Szóval azért ezt respektálni kell. Ugye itt volt erős a kereszténység, azt mondtuk, itt nevezték őket először krisztusiaknak. Olyan erőteljes volt a befolyásuk, szám szerint is meg a kisugárzásuk, hogy feltűnt, és hát mivel mindig Krisztusról beszéltek, ezért krisztusinak nevezték őket. Ezt jó tudni, hogy ugye magyar nyelven a keresztből következik a keresztény kifejezés, tehát az a szó töve, de ez csak nálunk van így, de más nyelvekben, tehát az eredetiekben, illetve a német, angol nyelven, aki járatos, azt tudja, hogy Krisztusból van a keresztény képezve. És ez így is van rendjén, így is logikus. Innen indultak tehát el Antiókiából, még egyetlen dolgot igen tudtam, amit szerettem volna, hogy nagyon fontos, ez ki is fog derülni még a mai napon, hogy miért fontos, hogy mindig meg kell különböztetni, hogy melyik Antiókiáról beszél, mert csak 20 körül volt, hogy úgy mondjam, 20 Antiókia volt, ugye, mert nagy előszeretettel alapítottak városokat, az egyik szíriai uralkodó, Nagy Sándor egyik hadvezére és annak a leszármazottja a saját apja tiszteletére nevezte el az Antiochosz névből Antiókiának az által alapított városokat. Ez szokás volt akkoriban, csak érdekességként jegyzem meg, hogy Nagy Sándornak volt egy kedvenc lova, Bukefalosznak hívták ökörfejnek, azt hiszem abból valami 23 várost alapított erre a névre, mert szerette a lovát, és hát adta a nevet. Alexandria is sok volt, csak az egyiptomi a leghíresebb, az is itt van, ha igaz, igen, látszik is a térképen, ha már beszélünk róla, itt van, tehát itt egy Észak-Egyiptomban, ugye a partvidéken. Hát ennyit a körülményekről, gondoltam, hogy ez hasznos lehet, érdekes lehet. Nézzük akkor magát az utazást. Ugye azt már olvastam a negyedik versben, hogy szárazföldön megtették az utat valamilyen módon, valószínűleg gyalogszerrel. Szeleuciába hajóra szálltak és átmentek Ciprusba, és Ciprus az a hely, Ciprus az a sziget, ahol kezdetét vette ilyen értelemben és ilyen formán a misszió. Olvasnám is, hogy itt mi történt a 6. verstől a 12-ig. És eljárván a szigetet, mind Páfusig, tehát ez egy másik helység, találkozának egy ördöngős hamis proféta zsidóra, akinek a neve Bar Jézus volt. Ki Sergius Paulus tisztartóval, ez okos emberrel volt, és magához hivatván Barnabást és Saulust kívánta hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezett velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, aki Pál is, mármint, hogy ugyanaz a valaki, megtelvén Szentlélekkel szemeit reávetette, és mondta, ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnölé meg az Úrnak igaz utait elfordítani? Most azért, ímé, az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szállt rá, és kerengve keresett vala vezetőket. Akkor a tisztartó, amikor látta a történt dolgot, hűn, az annyit nem tudja, hogy hit, csak ilyen régies formában, hit, elámélkodván az Úrnak tudományán. Hát egy elég érdekes történet. Egyébként a maga nem elég egyedül áll a Bibliában, én ezen sokat gondolkoztam már. Ugye csak a rend kedvéért, hogy partra szálltak Szalamiszán, ugye ez egy nagyon ismert kikötőváros, innen azt mondta, hogy eljárták a szigetet. Hát itt látjuk, hogy ez mit jelentett, hogy gyakorlatilag végighaladtak a szigeten. Nyilván útközben, ha volt település, ott is végezték a munkájukat. És itt Páfusban történt egy érdekes dolog, nem tudom, figyeltük-e, hogy itt volt egy római tisztartó, tehát a római adminisztrációnak volt az egyik tagja, egy vezetője, és azt olvastuk, hogy a tisztartó annyit mondott, ugye, hogy okos ember volt. Hát ez olyan érdekes, mert ritkán szór el ilyen megjegyzéseket a Biblia. Azért megjegyzem, hogy elég sok okos, meg tisztességes emberrel találkoztunk már mi is a római körökben, itt az apostoli korban, egy Cornéliusra, hogyha emlékeztetek, ugye, vagy a többi századosra az evangéliumokból. Itt is egy pozitív személlyel van dolgunk, vagy hát Páléknak volt dolguk leginkább, és azt olvastuk, ez nagyon különös, hogy ez magához hívatta Barnabást és Sault, mert szerette volna hallani az Isten beszédét. Ez nagy dolog. Egy helytartóhoz nem lehetett, vagy egy tisztartóhoz bejelentkezni, hogy már pedig én szeretném az evangéliumot neki mondani. És most itt kivételesen nem egy perlekedés kapcsán kerültek oda, tehát mint majd sokszor fognak meg, ahogyan Jézus Pilátus elé vitték, hanem egy hivatalban lévő ember valamilyen módon tudomást szerzett erről a munkáról, amit ők végeznek, és ő kifejezetten a megismerés igényével odahívatta őket, hogy beszéljenek neki. Ez egy hatalmas lehetőség. Főleg egy ilyen hát, magas rangot viselő embernek, hogy most megnyerik-e vagy nem. A tét nagyságát mi sem jelzi jobban, mint ami történt. Ha figyeltünk, azt mondta ugye a szöveg, hogy volt egy ördöngős, aki megpróbálta a hatást semlegesíteni, tehát sátánnak ott volt egy eszköze, és megpróbálta a tisztartónak a figyelmét elterelni, és az egészet aláásni, amit Pál apostolék végeznek, és itt jön a nagy kérdés, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni. Hát egy olyan dolgot tett Pál apostol, amit én nem emlékszek, hogy utána történt volna, de azelőtt sem. Az ember mindig azt várná, van is ilyen tanács, hogy mindig áldást mondjunk. Hát itt éppenséggel nem áldást mondott az apostol, hanem azt mondta, hogy hát egy nyilvánvalóan démoni erő dolgozott itt ezen ember által, és azt mondta, hogy ne forgassa el az Istennek a dolgait, a terveit, az útjait, és hogy ezt megállítsák. Ugye hatalommal azt mondta Pál apostol hitáltal, hogy most pedig vak leszel egy ideig. Megjegyzem azért, hogy ez volt az irgalmas dolog benne, hogy ez egy nagyon átmeneti dolog volt. Tehát ez nem egy végérvényes vakság volt, egy jelzésértékű vakság. Kinek kellett a jelzés, hadd kérdezzem meg? Hát kellett a jelzés annak, aki eszköz volt ebben az egészben, tehát ennek az Elimás nevű embernek, meg hát aki a tét volt. Mert ne felejtsük el, hogy itt egy küzdelem folyt szabályosan, Isten eszközei, Pál és Barnabás, és a másik erő, Elimás által megtestesülve, próbálták a tisztartót befolyásolni. És hát Pál apostol azt mondta, hogy leállítják a kontra tevékenységet, hogy így mondjam. Elimás leállították, nem egy végérvényes és borzasztó csapás volt ez, hanem egy ilyen látványos oktató jellegű, és meg is hozta a hatást, mert azt olvastuk, hogy amikor a tisztartó meglátta a történt dolgot, akkor hitt, mert látta, hogy itt nem csak beszéd van, nem csak szépeket mondanak Pálék, hanem valami erő is áll mögöttük, méghozzá az az erősebb erő, ami mögöttük áll, mert azt tudta semlegesíteni a másikat. Egy kicsit úgy érezhetjük magunkat, amikor ezt olvassuk, mint amikor Egyiptomban Mózes ki akarta vezetni a népet Isten parancsára, nem ő találta ki. A fáraó okadékoskodott, jöttek az ő kuruzslói, akik megpróbálták ugye a tudományukkal semlegesíteni az Isten hatását a fáraóra, és ugye volt olyan eset, hogy Mózes egy botot a földre vetett, és hát kígyóvá vált, jelezvén, hogy itt azért természet fölötti erők vannak jelen, mire azt mondták a fáraóra, hogy az semmi. Ők is a földre vetették a botjaikat, az mind kígyóvá vált, mindegyik bot. És akkor azt jelenti az ember, hogy egy-egy, már bocsánat, hogy mondom, tehát, hogy itt döntsünk. De az Isten nem hagyta kétségek közt a fáraót, mert a Mózes kígyója minden más kígyót megevett. Hogy mondjam, a látvány az lehetett azonos, ki tudja, milyen trükk volt, vagy szemfényvesztés, vagy tudom, és egy démoni erők, ne felejtsük el, tehát az is természet fölötti volt. De hogy ne legyen bizonytalansága a fáraóban, az Isten megoldotta a helyzetet, mert megetette az összes ellenséges kígyót az ő kígyójával, és aki akar, az dönthet ezután. Itt egy megjegyzés hadd tegyek, ha már itt járunk, mert mindig jó a tanulságot aktualizálni. Nagyon fontos, hogyha az ember elégséges adalék információkkal rendelkezik egy adott kérdésben, amíg tisztán lát, addig egyértelműen állás foglalni benne. Mert ha sokáig vizsgálok valamit oda-vissza, akkor el fogok bizonytalanodni, és végül már nem tudom, kinek van igaza, mert annyi érvet meghallgattam oda-vissza. Egyszer részt vettem egy bizonyos ügynek az intézésében, ahol minket hallgattak meg, hol egy ellenvéleményt hallgattak meg. Szerintem az elején még viszonylag könnyű lehetett volna dönteni, akik mindig meghallgattak minket. Aztán egy idő után az illetők maguk mondták, akikről itt szó volt, akik hát döntési helyzetben voltak, hogy egyre zavarosabb számukra a helyzet, minél többször hallgatják meg a két felet. Mondta, hogy ezért kellett volna az elején eldönteni, mert ez már csak így lesz. És itt is erről van szó, hogy a fáraó sem hallgatott akkor a jó szóra, és itt a jó példa, hogy amikor látta a különbséget ez a bizonyos tisztartó, Sergius Paulus, akkor azt mondta, hogy hát ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy kinek van igaza. Úgyhogy Pál apostolék azt kérdezik, hogy eredményes utat tettek Cipruson, tehát bejárták a szigetet, és azt is hozzátehetjük, hogy nem volt ellenmunkától mentes, küzdelmektől mentes a szolgálatuk, a tevékenységük, de le tudták győzni ezeket a nehézségeket, és meggyőzően tudtak fellépni ott is, ahol erre szükség volt. Hát ennyit Ciprusnak a missziójáról, ha lehet így mondani, a Cipruson folytatott misszió tevékenységről, és akkor olvasnám a 13. verset, a folytatást. Elhajózván pedig Páfusból, tehát ahol láttuk őket utoljára, Pál és kísérői Pergába, Pamfiliának városába mentek, János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Tehát azt mondja, hogy Perga, Pamfilia az itt van, ezt az utat járták be tehát hajóval, ugye a Nyíl irányába értelemszerűen Ciprusról Pamfiliába. Megérkeznek megint a szárazföldre, magára a kontinensre. Mint látjuk, majd itt fog igazán folyni az első missziós út. Tehát itt előre haladnak, aztán majd vissza, és hazatérnek. Ugye utaltam rá, hogy ma nem tudjuk végigtekinteni az utat, csak a 13. fejezet a témánk. Tehát gyakorlatilag Pizidiai Antiókiáig fogunk elmenni. Bocsánat, itt fentebb. A folytatást pedig majd legközelebb fogjuk látni. Itt egy fontos megjegyzést tett a vers, és azért gondoltam, hogy megállunk. Ugye azt olvastam, hogy János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Itt tudni kell, hogy ez a János, ez nem az a János. Tehát ez nem az evangelista János, ez egy másik János, ugye Márk János. Egy fiatal ember volt, Pálékhoz képest mindenképpen fiatal, és azt olvassuk, hogy mikor ideértek, akkor elvált tőlük. Később lesz majd egy utalás a második misszióút kapcsán, hogy mi volt az elválásoka. Nem volt hányatatásoktól mentes ez az út. Több részletet nem tudunk róla, mint amit itt olvastunk. Az utazásnak a további szakaszát látva megértjük, hogy hát ez egy teljes bizonytalanságban telt az életük. Nem tudták, hogy mi fogad őket a következő városban. Addig láthatatlan, járatlan helyeken jártak. És Pál apostol ekkor már nem volt azért fiatal, ezt tudnunk kell, tehát ő már egy edzett férfi volt. A társa is Barnabás, úgy tűnik, János nem annyira, és az a lényeg, hogy János visszariadt a nehézségektől. Ez később kiderül, amikor a második missziótra készülnek, ugyancsak Antiókiából, akkor Pál és Barnabás vitatkozni kezdenek majd arról, hogy vigyék Jánost vagy ne, ezt a Jánost. És ugye Barnabás nagyon rendes, nagyon aranyos, azt mondja, hogy ne ítéljük meg egy eset után, vigyük el magunkkal. Pál még azt mondja, hogy egyszer már azt mondta, hogy nem, most már ne vigyük el. És nagyon érdekes beszámoló az a Bibliában, hogy olyan fokon különböznek össze, hogy végül külön úton indulnak el. Nem tudom, mennyire volt ez szerencsés, nem akarok állást foglalni benne, hogy mi lett volna itt a jó megoldás, de jó megoldás született, mert Pál is másik utitársat választ magának, Barnabás majd Jánossal indul el, és most már két felé járnak. Tehát kétszer akkor a munkát tudnak végezni. Ennek az egész helyzetnek a gyökere ide vezethető vissza, tehát amit most olvastunk, hogy itt elváltak az útjaik Jánostól, és Pálnak a lelkében ezzel, hogy így mondjam, nem az emberi kapcsolat szakadt meg, hanem hogy erre a fajta munkaközösségre már többet ő nem volt hajlandó, nem tartott igényt. Nézzük, mi történt ezen a helyen, ahová megérkeztek. Ugye Pamfiliába érkeztek, és utaznak tovább, így olvasom a 14. és a 15. verset. Ők pedig Pergából tovább menve eljutottak Antiókiába, Pizidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leültek. És a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után küldjenek a zsinagógának előjárói őhozzájuk mondván, atyám fiai férfiak, ha van valami intő beszédetek a néphez, szóljatok. Tehát akkor azt olvastuk, hogy partra szálltak itt, Pamfiliának Perga nevű városában, itt elváltak az útjaik Jánostól, ketten mennek tovább, és ide Antiókiába, most a Pizidiai Antiókiába érkeztünk meg. Erről beszéltem az elején, hogy megint Antiókia, vigyázzunk, hogy mikor melyik. Mit tegyen az ember, hogyha megérkezik egy ilyen helyre? Még sohasem jártak ott, legalábbis semmi utalás nincs rá. Azt olvastuk, hogy azt tehették, ami a legkézenfekvőbb volt, hogy zsidó emberként, zsidóból lett keresztényként bementek a zsidók zsinagógájába. Azt olvastuk, hogy leültek, és miután felolvasták a törvényt és a prófétákat, tehát meg volt a rendje, nyilván egy ilyen istentiszteletnek olvasták a szent iratokat. Utána a zsinagógának a vezetői, látván, hogy vendégek vannak köztük, oda küldtek hozzájuk, és megkérdezték őket, hogy van-e valami mondani valójuk a gyülekezet számára. Ja, azzal hadd kezdjem, hogy nagyon tiszteletre méltó, én úgy gondolom, hogy Pál és Barnabás először is leültek, tehát szerényen valahol meghúzták magukat, és amikor erre igény mutatkozott, meg alkalom kínálkozott, akkor volt módjuk arra, hogy szóljanak. Most gondolkoztam én is, hogy érdekes, hogy a helytartó is igényt tartott rá. Tehát ez úgy van, hogyha az Isten elindít valamit, még a Szentlélektől kiküldte őket, akkor utána megteremti a helyzeteket, nem? Tehát a helytartó, vagy a tisztartó is magához hívatta őket. Most a zsinagógában is megkérdezték őket, hogy kívánnak-e valamit mondani. És itt egy hosszú beszéd következik, amit nem olvasunk fel, mert az időnk nagyon halad. Azok kedvéért, akik jegyzetelnek, jelzem, hogy a 16. verstől a 41. versig terjed egy nagy beszéd az apostolnak. több nagy beszéd is van az apostolok cselekedeteiben, ezeket érdemes elolvasni. Egyrészt jók, mert átfogó képet adnak a zsidóság történetéről, és mindig belecsatlakoznak az újszövetségi időkbe. Hát erről szólnak ezek a beszédek. Nagyon jól rendszerezik az egyébként már ismert tényeket. Egyébként de nagy kérdés, hogy lehet röviden elmondani azt, amit tudunk, mondjuk, akik tudnak a Bibliából. És itt vannak a jó példák. Mik a fő pontok? Mi a lényegi vonalvezetése a történetnek? Mire kell figyelni, nem elveszni részletekbe? Ez az egyik nagy beszédje itt Pál apostolnak. Ugye csak röviden összefoglalom, hogy miről szól, majd figyeljük meg, hogy milyen szép ez a beszéd. Ugye ott veszi fel a fonalat, amelyik közös a zsidókkal. Noha ők már keresztényekké váltak, az atyáknál, az ősatyáknál elvezeti, mikor, milyen részletességgel a történetet Keresztelő Jánosig. Keresztelő Jánosról tudni kell, hogy ő azért elfogadott tekintély volt a zsidók körében is. Még tudjuk, hogy milyen sokan gyűltek köré. Aztán Keresztelő János után Krisztusról beszél, aki nem volt elfogadott, de ismertnek ismert volt. Mert tudjuk, hogy sokan azért mentek fel, hogy már hallottak róla, mint tanítóról. Beszél Krisztus haláláról. Krisztus szolgálata és Krisztus halála kapcsán hivatkozik az ószövetségi proféciákra. Tehát összeköti a fejükben a szabad végződéseket, hogy így mondjam, hogy ők sok mindent tudtak a proféciákból, mint zsidó emberek, és mint hogy azt mondaná, hogy sose gondolkoztatok az, hogy mikor fog mindez beteljesedni, és azt mondja, hogy ilyen és ilyen értelemben, ekkor és ekkor, Krisztus szolgálatában, Krisztus halálában ezek beteljesedtek, ezek a jövendőlések, amiket ti is ismertek velünk együtt. Beszél Jézus szenvedéseiről, ugye a messiás szenvedéséről, és hogy Jézus hogyan szenvedett a feltámadásig, és megemlíti például azt, hogy az Ószövetségben van egy hivatkozás Dávid részéről, hogy nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson, és szépen logikusan levezeti, hogy hát pedig Dávid meghalt, tudjuk, mert itt van a sírja köztünk, ugye erre Péter is hivatkozott korábban, tehát nem magáról beszélt, akkor valaki másról kellett, hogy beszéljem. És miután mindent levezet történetiségében és logikájában, utána felszólítja a zsidókat, hogy ha ez mind belátható, akkor ne kövessék el azt a hibát, mint a többiek Jeruzsálemben, akiket a papok félrevezethettek, ne kövessék el azt a hibát, amit maguk a papok elkövettek, és ne kövessék el azt a hibát, amit maga Pilátus elkövetett, a római helytartó. Tehát nagyon érdekes, mert ott helyben nyújt egy nagyon hatásos összefoglalást, meggyőző beszédet, és rögtön hozzáfűzi azt, hogy akkor vonják le a kívánatos erkölcsi következtetést ebből. Ez nagyon fontos, mert mi sokszor a modern ember szereti az információkat összegyűjteni, de nem jut el oda, hogy következtetésekre jusson belőle. Nem elég jó sok ismerettel rendelkezni, az ismeretek csak eszközök abban, hogy jó döntést tudjunk hozni, hogy helyes állásfoglalást tudjunk hozni, és ez külön értéke Pál apostol beszédének, hogy ebben végződik, hogy felszólít, hogy nem ismételni a hibákat, hanem elkerülni azokat. Ez tehát a beszédnek hát a fő vonulata, hogyha lehet így mondani. A kérdés az az, hogy milyen eredményt hozott ez a beszéd. Hát egy ilyen jó beszédtől jó eredményt várunk, nem ok nélkül. Egyébként jó eredményt is hozott, megelőlegezem. De majd látni fogjuk, hogy nem mindig történt így. Most viszont igen, olvasnám is akkor a 42. verstől a 44-ig. Mikor pedig kimentek a zsidó zsinagógájából, kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket. Mikor pedig elosztott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követték Pált és Barnabást, akik szólván hozzájuk biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten igéjének a hallgatására. Pozitív, nem? Nagyon pozitív. Minden szempontból, ha megnézzük, három csoportot említett meg ez a szöveg, ha figyeltük. Először a pogányokról beszélt, azt mondta, hogy amikor kijöttek a zsidók zsinagógájából, ahol a pogányok nem igen mentek be, akkor kérték a pogányok, hogy a következő szombaton ők is hallgathassák. Tehát, hogy nekik is meglegyen ez az lehetőségük. Hát ez egy hatalmas dolog, nem? Megint azt látjuk, hogy valaki kéri, valaki igényli. Örülhettek Pálék ennek is. Örülhettek annak is, amit olvastunk, hogy mikor elosztott a gyülekezet, azért nem mindenki ment el. Két csoportot említett meg, a 43. vers. Azt mondja, az istenfélő a zsidók közül, és az istenfélő prozeliták közül sokan követték Pált és Barnabást. Kik voltak ezek a prozeliták? A prozeliták azok a pogányból zsidó hitre tért emberek voltak, akik felvállalták, felvették ezt a hitet. Például a Keresztelő János keresztsége, mint eszköz, az pont a prozelitáknak adatott, hogy a zsidó beleszületett, őt körülmetélték, a pogány pedig keresztség által tudott csatlakozni a zsidókhoz. Keresztelő Jánosnak is ez volt a forma, amit ugye gyakorolt és hirdetett. Most itt azt mondja, hogy a gyülekezetnek voltak zsidó születésű zsidó tagjai, voltak istenfélő, azaz az Istent elfogadott prozeliták, tehát pogányból zsidóvá tért emberek, közülük sokan hát megragadtattak a Pál mondani valójától, oda mentek Pálékhoz, Pálék pedig biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében, és így jött el a következő szombat, és azt olvastuk, hogy a következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt. Hát azt mondja az ember, hogy ez egy nagyon szép kezdet, itt ezen a helyen legalábbis. Nagyon bátorító, az ember nem is számítana már semmilyen kedvezőtlen fordulatra, de elárulom, hogy mégis lesz. És annál megrendítőbb a dolog, a negatív fordulat, hogy minden ilyen szépen látszott kezdődni. A 45. verset figyeljük meg, ez a kulcsfontosságú vers ebben a szakaszban. Azt mondja, mikor pedig látták a zsidók a sokasságot, beteltek irigységgel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlás szólva. Ez valami rettenetes, nem? Tehát irracionális, észszerűtlen, és hát egy önmagában borzasztó. Ugye azt olvassuk, hogy megfordult a magatartásuk. Azt olvastuk, ugye, hogy mondjuk ellene mondtak, ellenkeztek, sőt káromoltak. Tehát durván szembe mentek Pálékkal. Hát hogyha az a baj, amit Pál mondott, arra lett volna alkalom vitába szállni vele, nem? Hát pont egy héttel korábban ugyanezt meg lehetett volna tenni. Azt senki se gondolja, hogy Pál apostol mást mondott egy héttel később, mint egy héttel korábban. Akkor mi változott meg? Ugye Pál nem, Pál mondandója nem. Tulajdonképpen az egész héten semmi bajuk nem volt Pállal, ott volt abban a városban lakott. Aznap lett bajuk Pállal, mikor egy hétre rákövetkezett a következő alkalom. És mi volt a baj? Olvastuk is. Aztán mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, most felejtsük el, hogy mi a folytatás, minek kellett volna felébredni a lelkükben, megelégedésnek, hogy végre embertömegek hajlanak az igaz Isten ismeretére. A zsidó népnek 1500 évig ez volt a küldetése, hozzáteszem. Tehát ez az öröm, a felettébb való öröm alkalma lett volna. Csak egy megjegyzés hadd tegyek, nem terveztem ide, de ide illik. Tegnap egy kiállítást kellett megnyitnom, és ott is vannak ilyen képzőművészeti alkotások, bibliai tárgyúak, nyilván így kapcsolódik ez ide. És van egy nagyon szép fafaragás a Jónás történetéről. És hát most bennem is elevenen él, mert tegnap beszéltem róla, hogy ez egy olyan, valahol nem pontosan, de Jónási eset annyiban, hogy Jónás proféta elmegy, Ninivét meginti az Isten parancsára, nem volt könnyű, úgy tudjuk, mert nagyon nehezen jutott el Ninivébe, mert nem akart menni eredetileg. Oda megy, azt mondja a városnak, hogy elpusztulnak az útjaik miatt, mert elfogadhatatlan az Isten erőt, és erre mi történik? Hadd mondjam azt, hogy példátlan, példanélkül álló. Jézus Krisztus a földön jár, de ekkora eredményt nem ért el saját személyében, mint Jónás a maga egyszerű prédikációjával, hogy Ninive a korabeli nagyvárosa, fővárosa Asszíriának, ugye 120 ezer ember lakott benne, a Biblia azt írja, hogy testületileg megtért a királlyal az élen. Szóval akár az embertömeget veszem, akár az arányokat, hogy gyakorlatilag az egész várost így jelöli meg a Biblia, hogy megtértek, erre nincs példa. Az ember mit várna? Hogy végre egy prófét, akinek megadatott az, hogy nem megverték, mert ugye sok prófétát megvertek, volt, akit megöltek, hanem hogy volt foganatja, amit mondott. Méghozzá ilyen foganatja volt. És mit olvasunk, hogy Jónás örült az eredménynek? El volt keseredve, hogy még a végén megmarad a város. Ott várta a pusztulását. Az Isten tényleg, mire vársz Jónását? Azt mondja, hogy hát megmondtuk, hogy el fog pusztulni. Mondta az Isten, de hát megtértek, mire Jónás szemrányás lesz az Istenek, hogy na ezért nem akartam idejönni, mert tudtam, ugye olvassuk el, szó szerint ezt írja, hogy tudtam már, mikor otthon voltam, hogy te meg fogsz könyörülni rajtuk. Ez borzalmas dolog, hogy az ember oktatja az Istent, ugye ha csak a függelmi viszonyokat veszem, egy prófétának előjárója az Isten, és a szemrehányás lesz, hogy tudtam, hogy meg fogsz nekik kegyelmezni. És hát alig lehet meggyőzni a Jónást, és végre egy olyan eszközhöz folyamodik az Isten, hogy egy tököt nevel, Jónásnak jójon az árnyék, aztán elmúlik a tök, elmúlik az árnyék, Jónás bosszankodik, és akkor az Isten azt mondja Jónásnak, hogy Jónás, zavar ugye, hogy nincs árnyék? Zavar, hogy nincs meg a tök, azt mondja. Engem meg Ninive zavarna, ha nem lenne. Jónás, döntsd, hogy kinek van igaza. És ugye ilyen megszégyenítő hát szembesítés az önzéssel, meg az iszonyatos értékítélettől, hogy Ninive pusztulását elnézte volna, a tököt meg sajnálja, a különbség a kettő az, hogy Ninivét nem szerette, a tök meg hasznos volt, mert árnyékot adott. Na most ezt azért mondtam csak el, bocsánat, mert nagyon tanúságos önmagában is, és félelmetes az, hogy lehet az, hogy az Isten prófétáját ilyen nehéz volt megtéríteni. Ugye szoktam, hogy szegény pogányokkal könnyű dolga volt a jó Istennek, egyszer szólt, megtértek. A prófétával meg ott kellett küszködni, de azért végül megtért az is, csak nehezebben ment ugye a dolog. Most itt ugyanezt látjuk, hogy elmennek Pálék egy városba, már nagyon pozitív, amit látunk, hogy a zsidóság fogékonynak mutatkozott a zsinagógában. Még jobb az, hogy a pogányok is fogékonynak mutatkoztak a zsinagógán kívül. Eljön a következő szombat, mindenki ott van, mindenki Pált akarja hallgatni, mindenki örülhetne, Csak hogy, és itt erre a szóra hogy hívjam fel a figyelmet, ha már ilyen szépen ki van vetítve, ami itt van. Nem örömmel teltek be, hanem irigységgel teltek be. Most kérném a példabeszédekbeli szöveget kivetíteni, ezt olvassuk a Bibliában. A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás. Nem jó egyik se. De kiállhatna meg az irigység előtt. Ezt a Biblia mondja, ez egy ihletett irat, még egyszer hadd mondjam, ez az ihletett irat. Azt mondja, hogy a kegyetlenség meg a harag, azok félelmetes dolgok. Azt tudjuk is, látjuk is. De sokszor alábecsüljük az irigységet, pedig fölé kéne becsülni, mert ez a szöveg azt mondja, hogy borzasztó a búsulás, mert abban kegyetlenség van. A haragban áradás van, tehát a búsulást, a nekibúsulást, meg a haragot az ilyen minden mindegy alapon, vagy a kifejezett haragot jelöli meg indítékként, hogy ezek szörnyű indítékok. Azt mondja, de kiállhat meg az irigység előtt. Mint hogyha fokozná, nem? Hogy az első kettő is borzasztó, de az irigység a legrosszabb. Micsoda indíték tud lenni az irigység? Az irigység egy olyan indíték tud lenni, ami teljesen irracionálissá teszi az ember magatartását. Mondok erre is egy példát, Ószövetség Salamon igazságos ítéletének a története, egy két anya, egy halott csecsemő, meg egy élő csecsemő, és azt mondja az egyik anya, ott mondja ki, ez az irigység szava, csak más a szó használat, mikor azt mondja, hogy se enyém, se tied ne legyen. Ugye, amikor azt mondja a király, hogy vágják ketté a csecsemőt, aztán osszák el, azt majd vitatkoznak utána. Mindenki azt hiszi, hogy a Salamon ilyen röviden akar valamit megoldani, ilyen fontos dolog. És akkor azt mondja az egyik anya, hogy úgy van, se enyém, se tied ne legyen, vágják ketté az élőt is. Ugye ebbe elárulta magát, hogy tehát neki mindegy, az a lényeg, hogy ha már neki nincs, akkor a másiknak se legyen. Bocsánat, csak kimondom, hogy van ilyen, hogy dögöljön meg a szomszéd, és sajnos egy ilyen mondás Magyarországon, mert sajnos ez egy jellemző beteg szemlélet nálunk, ezért lett ez, hogy nem azt szeretném, ha az enyém is élne, hanem azt, hogy akkor a másiké se éljen. És az élő gyermek anya meg azt mondta, hogy akkor már inkább legyen a másiké, mert ugye ő menteni akarta az életet, és akkor mondta Salamon, hogy na, akkor eddig volt a rendelkezésnek érvénye, ő csak ezt akarta felszínre hozni. Most nézzük meg, hogy itt is erről van szó, tehát, hogy az irigység az félelmetes, mert sokszor az ember nem a magáét keresi, az az irigység, hanem a másiknak se legyen. Itt is a zsidóknál miről volt szó? Azt mondhatjuk, hogy a zsidók üdvösségét a személyes megtérés vonatkozásában ebben a zsinagógában hát nem veszélyeztette a pogányoké. Jézus nem mondta azt, hogy fix számú hely van az ő atya országában, és hogyha pogányok megtérnek, akkor kevesebben juthatnak be mások. Tehát semmilyen veszteség vagy hátrány őket nem érhette, amiatt, hogy pogányok is csatlakoznak. Egyébként is ez volt a feladatuk. Nekik kellett volna ezt a munkát ott végezni abban a városban, nem Pálnak oda jönni messziről. Viszont pusztán azért, mert látták, hogy nem csak ők, hanem mások is megtérhetnek, másoké is lehet az, amiről azt hitték, hogy csak az övék, ettől úgy neki keseredtek, olyan irigyek lettek, hogy elkezdtek szisztematikusan szembe menni Pál apostollal. És megint azt mondom, hogy irracionális a dolog, mert hát az bárki feltett volna kérdésként ott is, amit én feltettem, hogy hát hogyha annyi bajuk van az, amit Pál mondom, miért nem egy hete volt bajuk, nem? Hát most hogy mondjam, nyíltan elárulták azt, hogy egy nemtelen indíték vezeti őket, és itt azért annyit hadd mondjak el ezen a ponton, ez nagyon fontos, mert most találkozunk vele először itt az apostoli utak a három missziót kapcsán, hogy majd figyeljük meg, hogy gyakorlatilag ezt az elvet követik Pál apostolék, hogy minden helyen, ahol van, először a zsinagógát keresik fel, ezt mondtam is. Részben tartják magukat ahhoz az elfhez, hogy még esélyt adnak a zsidóságnak. Részben feltételezhető, hogy ott fel tudják venni a gondolatmenetet, mert az ismeretek egyrészt megvannak. Részben pedig, hogy mondtam, hát a pogányok is talán már hallottak valamit az Ószövetségről, és így van miből építkezni, hogyha ígét hirdetnek. Tehát ez mindig így lesz, hogy mindig először a zsidóknál kezdik, és majdnem mindig így lesz, mint amit itt látunk, hogy nagyon ritka lesz az a zsidagóga, amelyik pozitívan fogadja őket. Lesz olyan, amelyik pozitívan fogadja őket, mint itt, Antiókiában, a Pizidiai Antiókiában, de majdnem mindig ez történik, mint itt, hogy mihelyt rájönnek, hogy de a pogányok is, akkor nem. Tehát az irigység az egy nagyon konzekvensen jelentkező jellem tulajdonság lesz. Ugye ez mindig a botránykő, a fordulópont, majd a töréspont, a zsidók esetében, amikor megtudják, hogy a pogányok, a görögök is üdvözülhetnek. Csak a rendkedvéért mondom, hogy a görögöknél is lesz mindig egy ilyen fordulópont, az nem indítékbeli, az inkább ilyen mentális vagy tudásbeli. Mindig nagyon fogékonyak a görögök, vagy többnyire, mikor az apostolok igét hirdetnek, mikor eljutnak addig, hogy a feltámadás, akkor mindig ugye a rolót lehúzzák, hogy így mondjam, a görögök. Nekik volt egy olyan szépen fejlett túlvilághitük, hogy nem tudtak mit kezdeni a feltámadás hírével, tehát mindig ott akadt meg a torkukon az egész, hogy feltámadás. Majd nézzük meg, a levelekben is visszatér ez a kérdés, Tesszalonikai levél, Korintusi levél, ami görög területekre íródott már, hogy a görögöknek ez komoly fennakadást jelentett. A zsidóknak nem elméleti kategória jelentett botránkozást meg zátonyt, hanem az irigység sajnos a korabeli zsinagógákban. Láttuk, hogy Pál apostol nagyon határozott volt, amikor a tisztartónál próbálta elhomályosítani a munkájukat, azaz Elimás nevű ördöngős. Most hogy fogja ezt a helyzetet kezelni az apostol? Hát hasonló határozottsággal nézzük meg, mert az időnk is sürget. A 46. 47. verset olvasom. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának. Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten ígéje, amit az előbb mondtam, ugye, hogy megpróbáltak még egyszer a zsinagógában a zsidóknak az üdvösséget felajánlani. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Itt is megállnék, hogy ez egy érdekes megfogalmazás, ezt érteni kell. Tehát azt mondja, hogy először titeket kerestünk, megkaptátok megint a lehetőséget, de mivel megvetitek azt, és nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, hát ez azért nem egy válasz volt. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy azt mondják, hogy méltók, csak Pál azt mondta, hogy persze, ti azt gondoljátok, de azt nem vagytok hajlandóak megtenni, ami tényleg méltóvá tehet, amit az Isten ajánlott nektek, azt inkább megvetitek. És utána azzal folytatja, hogy ímé a pogányokhoz fordulunk. Tehát önképpen azt mondhatjuk, hogy minden városban külön-külön újra lejátszódott az, ami Jeruzsálemben lejátszódott. Tudnék, hogy Jézus és a tanítványok a zsidókat keresték, meg a zsidó előjárókat, őket akarták megnyerni. Aztán azt mondta, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok, nincs mit tenni, én megpróbáltam, ti nem akartátok. És még ezzel együtt is a diaszpóra, tehát a szórványban élő zsidóság, akiknek nem adatott meg azért annyi tapasztalat, mint a jeruzsálemi zsidóságnak, mert hát nem ott járt közöttük Jézus, újra kapták az esélyt, és mint mondtam, minden helyszínen újra ugyanaz játszódott le, hogy kaptak esélyt, nem tetszett, irigyek voltak, féltékenyek voltak, az apostolokkal szemben is léptek fel, tehát nem csak a pogányokkal szemben, és erre közölték az apostolok, hogy nem mi akartuk a pogányoknak vinni az evangéliumot, hanem ti utasítjátok el, és ezért kerül át a pogányokhoz. Ugyanezt a jelenséget Jézus így fogalmazta meg, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és adatik oly népnek, amely megtermi annak gyümölcsét. Ugye ezek a záróbeszédeiben hangoztak el. Tehát pontosan ez volt az, amit Jézus mondott, hogy ti nem akarjátok, ti nektek úgy nem kell, az Isten meg úgy nem fogja hagyni, ahogyan ti akarjátok. Elvétetik, és átadatik. És hát itt is ez történt. Ezt fejezte ki Pál apostol is, hogy ímé a pogányokhoz fordulunk, ugye a 46. vers vége, és olvasom tovább a 47-et, mert így parancsolta nékünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. Tudnék, minden zsidónak ezt parancsolta az Isten Ábrahám óta, hogy minden népnek vigyék el ezt a világosságot. Ahelyett, hogy vitték volna, nem vitték, és ha valaki vitte, mint Pál apostol, akkor még féltékenykedtek is, és irigykedtek, ahogyan láttuk. Mi lett ennek az eredménye? A 48. versben olvasom, 49-ben. A pogányok pedig ezeket hallván, tudnék, hát a konfliktust látták, hallották és a páli végső szavakat, a pogányok pedig ezeket hallván örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre választottak vala, hittek. Tehát ott megtörtént az, amit kezdettől fogva kellett volna a zsidóságban is, hogy felismerték, elfogadták, megragadták, örültek. Figyelj, mert nagyon fontos, amit mond, hogy magasztalták az Úrnak az igéjét. Tehát nem ez csak abban a hibában, hogy az apostolokat magasztalják, mert hát ők eszközök voltak, hanem azt az ígét, ami az életet hozta el nekik az apostolok által, az egy más kérdés. És azokról beszél, akik örök életet választottak ki, tehát akiket az Isten ismert, tehát akiknek a sorsa ilyen értelemben már az Istennél ismert volt, azokat megtalálták az apostolok és örültek. Terjedt pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. Tehát nem csak ott helyben a városban, hanem tágabb körben is, ez nagyon fontos. És mégiscsak azt látjuk, hogy nagyon pozitív fordulatot vett ez a dolog, igaz már csak a pogányok között, de még nincs vége. Az 50. 51. verset is olvasom. A zsidók azonban felindították az istenférő és tisztességbeli asszonyokat, és a városnak eleit, mármint előjáróit, és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket a határukból. Van egy olyan szakasz az Új Szövetségben, sajnos nem írtam ki, hogy ők maguk nem akarnak bemenni az Isten országába, de legalább másokat is megakadályoznak benne. Ez az az eset, hogy ők nem akarták, de mikor látták, hogy legalább másoknál működik a dolog, azt még megpróbálták megakadályozni. Ugye azt olvastuk, hogy az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat, tehát akiknek tekintélyük volt, jó értelemben vett tekintélyük a közösségben, és hát a hivatalos előjáróit a városnak sikerült megnyerni a nemes ügynek, idézőjelbe tesz, hogy nemes ügynek, hogy kizavarják Pál apostolt meg Barnabást a városból. Tehát, hogy meghiúsítsák a munkát. Na erre mondtam azt, hogy félelmetes az irigység, nem? Mert sokszor az irigység erősebb kitartásra tud sarkalni, erősebb indíték tud lenni, mint valami nemes ügy. Ugye szokták mondani azt, hogy jobb ügyet érdemlő buzgalommal. Ez egy olyan szomorú szófordulat, de igaz, hogy nagyon sokszor a buzgalom nem a jó ügyek mellett sorakozik fel, hanem nemtelen ügyek mellett. Ők sem hagyták annyiban a dolgot. Még egyszer hadd mondjam, hogy ez visszatér majd, ezt látjuk. Lesz olyan város, ahonnan kiűzik Pál apostolékat, ezt Tesszalonika egyébként elárulom majd, ez már a második úthoz tartozik, és amikor azok elmennek a következő városba, ott végre nincs ilyen probléma, ott végre nyugodtan fogadják őket, de a buzgók Tesszalonikából még oda is lejönnek, hogy rontsák a hitelüket és üldözzék őket. Pálék ugye elhagyják a várost, azt olvassuk, hogy Pál és azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük elmentek Ikónumba, vagyis tovább haladtak. Úgy voltak, hogy amit tehettek, megtettek, nem hagytak maguk mögött félmunkát, ezt az utolsó vers mutatja, kérem, hogy még az 52-eset vetítsük ki. Ez a lényeg. A tanítványok pedig beteltek örömmel és szent lélekkel. Mely tanítványok? Hát akik ott maradtak a Pálék munkája nyomán, a pogányból lett, megtértek, akikről itt szó volt, az ő örömüket, meg az ő megtérésüket a zsidók acsarkodása nem tudta elvenni és meghiúsítani. Tehát nem volt eredménytelen a munka, ők meg mehettek tovább a következő városba, még azt is megmutatom gyorsan, kérem a térképet, köszönöm szépen. Tehát innen átmentek, és itt vannak Pizidiában, és ugye visszakanyarodnak földre az értelemben Ikónum felé, tehát egy ilyen félkör alakba hajlik majd ez az út. Itt folytatódik majd a történetünk a következő alkalommal, hogy Ikónumban és Derbében milyen tapasztalataik lesznek. Annyit hadd mondjak, hogy nem hétköznapiak. Tehát súlyos történések lesznek Ikónumban is és Derbében is. Kérem szépen, hogy ezt tessenek akkor megjegyezni az első úttal kapcsolatban, jó, amiről eddig szó volt, ez az első fele, és itt egy kicsit ugye el is vágjuk, mert most nincs mit befejezni, mert folytatódik a történet.